Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza munkatársa, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Az első 23 percben egy mesemondást tanító DVD-ről és egy mobil applikációról beszéltünk, de azt elfelejtettem megkérdezni, hogy hol lehet ehhez hozzájutni?
Az applikációt azt le kell tölteni.
Hagyományokháza.hu.
Ebben a pillanatban androidos telefonokra van, és a...
Szegény iPhone-osok.
Rajta vagyunk, még annak a forrását meg kell teremteni, ugye ez már csak egy technikai kérdés, de az majd a második lépés lesz, hogy oda is kifejlesszük, vagy a kollégák ezt megcsinálják. És a Google Play az a hely, ahonnan
az áruház, tehát a hivatalos
forrásban. Igen, és mire ez a beszélgetés adásba kerül, addigra már a Hagyományok Háza honlapján is pontos információk lesznek, hogy hol van ennek a forrása. A DVD-t nem hozhatjuk kereskedelmi forgalomba, de mindenki, aki hozzánk fordul érdeklődőként, és hát szakember, vagy valami módon ezt meg tudjuk beszélni, hogy miért érdekes ez a számára, annak igyekszünk eljuttatni majd ezt egy elég magas példányszámban hozhattuk ki.
Magánemberek, akik most hallják a mi beszélgetésünket, és jobban akarnak otthon mesélni, azok mit csináljanak, iratkozzanak be valami tanfolyamra?
Ezt nagyon ajánlom, hiszen van ilyen, vagy jöjjenek el a mi mesemondó körünkre, az Ahol a madár se járra, és tényleg a józanész keretei között igyekszünk mind szélesebb körben, mind többekhez eljuttatni ezt a DVD-t is.
Ha ez a program széles méreteket ölt, akkor mi lesz a következménye? Otthon boldogabb gyerekek fognak ülni elégedettebb apukával, anyukával? Hamarabb ágyba lehet dugni a gyereket, mert jó megy a meseprogram?
Hát vagy... tovább maradnak fönt, mert annyira élvezik a mesemondást, tehát hogy mit hoz, de az biztos, hogy ha mesemondásra zárul a nap otthon, hogyha jól mesélnek az óvodában, az iskolában, az intellektusra, az érzelmekre, az emberi kapcsolatokra nagyon mély hatással lehet. És ugyan főként itt a gyerekekről beszélgetünk, de én a mesét nem csak gyerekműfajként látom és gondolom. Erről is sokat írunk, és sugalljuk ezt mind a két segédanyaggal, hogy természetesen mesélni felnőtt-felnőttnek is mesélhet.
De milyen a felnőtt-felnőtt mesél? Amikor két olyan ember ül szemben egymással, hogy mind a kettő azt hiszi magáról, hogy ő már mindent tud és mindent látott az életben, neki már újat nem lehet mondani. Mesélni meg pláne nem, mert arra azt mondja, hogy mesebeszéd.
Hát a mese nem az újdonságával. Hát egy hónapban egyszer például a Hagyományok Házában rendszeresen csütörtök este felnőtt emberek ülünk össze, és egymás számára mesélünk. És mindig van olyan, aki valahogy erről hírt kap, sosem volt, és oda jön, és azt látom, hogy ott ragadnak, egyre többen vagyunk, sőt, városszerte is egyre gyarapszanak ezek a felnőtt mesemondó alkalmak. Nem csak azok, amikor ezt valami terápiás célra használják, hanem pusztán időtöltésként, szórakozásként, közösség építésként. Tehát együtt hallott mese az olyan, ami után össze lehet kacsintani, és félszavakból meg fogjuk érteni egymást, hiszen lett egy újabb közös felület köztünk.
De ezek mind-mind népmesék? Közismert népmesék, amiket ilyenkor mesélnek? Most a felnőtt-felnőtt meséről beszélünk.
Igen. Nem mindig közismertek, mert ugye itt már sportot üzünk abból is, hogy olyat mondjunk a többieknek, ami még nem volt. Ki tud olyan mesét, amit még a többiek sem hallottak. Szerencsére nagyon gazdag ez a kincsestár. Nem kell sokáig keresgélni, hogy olyan mesét találjon az ember, amit még nem mondtunk el, még nem hallottak a többiek. De
új mese az olyan, amit utána később jól lehet mesélni, ez manapság keletkezik valahol? Tehát mi a mese keletkezésének a maga útja?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. A mese eredetéről többféle elmélet is van, és hát talán még karácsonykor is itt ülünk, hogyha ezt pedzegetjük. Inkább azt mondom, hogy a meglévő mesék, vagy mesei motivumok azok, amelyeket az egykori mesemondóknak is joga volt újra alkotni, és ez ma is megtörténik. Ugye mesemondóból van olyan, aki reprodukálni tud, az is kiváló, tehát elmondja úgy, ahogy hallotta, de akinek olyan szabadon szárnyaló képzelete van, aki a saját élményeit, ötleteit bele tudja foglalni, vagy a kívülről kapott impulzusokat, az bizony nem fogja kétszer egyformán elmondani ugyanazt a mesét. Egyébként ettől is élvezetes felnőtt embereknek is újra hallgatni meséket. Elkezdem hallgatni, ó, hát én ezt már hallottam. És lesz benne egy-két olyan csavar, amire fölemelem a szemöldökömet, és csodálkozva, és elbűvölve hallgatom.
De mi különbözteti meg a mesét a novellától, vagy a rövid történettől? Azt, hogy az egyiket mondják, a másikat megolvassák?
A népmese eredendően a szóbeliségben él, és pont ez az újraalkotás, az, hogy én is részese vagyok, tulajdonos, ugye nincs copyright rajta. Novellát azt úgy lehet felolvasni, vagy elolvasni, ahogyan azt a szerző megírta. És ez a fajta szabadon alakíthatósága az egyik varázsa a szövegnek. Tehát ez a közösségi műfaj ilyen szempontból, és nem csak a mondás hallgatás szempontjából, hanem közös tulajdonunk és közösen jogunk van formálni.
Uh-huh. A második rész, a Hagyományok háza hálózatosodik a Kárpát-medencében. Merre? Hát azt tanultuk eddig, hogy a Kárpát-medencéből a hagyományok ismerete az ide a Hagyományok házába jön. Most megy szét.
Minden tekintetben bővülünk, és arra a kérdés, hogy merre hálózatosodunk, még a mesére visszautalva azt mondom, hogy hát amerre a szem ellát.
Mindenfelé.
Ez egy nagyon nagy lehetőség, és egyben egy nagyon nagy kihívás a számunkra. Az elmúlt 15 évben a tevékenységünket alapvetően Budapesten, illetve a magyarországi amatőr néptánc, népzenei, kézműves mozgalom segítésére irányítottuk. Egy olyan továbblépés áll most előttünk, amikor a határon túl mindenütt, Kárpátalján, Felvidéken, Erdélyben és a Párciumban, a Vajdaságban, és nem felejtjük el a horvátországi szórványokat, vagy pedig a szlovéniai magyarságot sem, ahol szintén a helyi közművelődési életnek a néphagyomány mindenütt nagyon fontos területe. De hát a dolog természeténél fogva nagyon lazák voltak a kapcsolataink az elmúlt 10-20-30-50 sok évben. Ezt szeretnénk most újjászervezni, hogy amit Magyarországon talán jobban tudunk a módszertani kérdések, ezt a tudásunkat megosszuk, amit pedig másutt tudnak jobban, hiszen mindenütt van sok-sok jó dolog. Az anyagbéli gazdagság, vagy szoktam példának mondani a kollégáim számára, hogy Rozsnyón egy egészen páratlan szemléletmóddal megcsinált mesemondó verseny van. Ez egy olyan jó gyakorlat, amelyikből mindannyian tanulhatunk. Tehát szeretnénk tudásmegosztást, szeretnénk egymás jó gyakorlatait megismerni. Bizonyára az elzártabb területeken, és ezek főként a határon túl vannak, még gyűjtésre is van lehetőség, népzene, néptánc, kézművesség, mesemondás, népköltészet más területei, vagy a népszokások területén. És most nagy erőforrásokat rendelünk ahhoz, hogy a fellelhető anyagot fölgyűjtsük még úgy, hogy ez mindenki számára hozzáférhető legyen utána, tehát egy egységes szemléletmód szerint lesz ez rendszerezve, és egy olyan digitális adatbázisba kerül be, ami a határokon átívelően hozzáférhető. Nagyon szeretnénk hangszeroktatáshoz, táncoktatáshoz, játékoktatáshoz, népjátékoktatáshoz, módszertani segédanyagokat készíteni és készítetni azokkal, akik ebben nagy tapasztalattal bírnak. Szeretnénk határmenti kapcsolatokat vagy megerősíteni, amik már születőben voltak korábban is, vagy ilyeneket, újakat generálni, úgyhogy tényleg tele vagyunk tervekkel.
De ez úgy kell elképzelni, hogy ott létrejönnek Hagyományok háza mini lerakatok, és azok lesznek ott a hivatalos szervező erők? Vagy ez inkább ilyen virtuális kapcsolat, hogy aki egyébként ott is dolgozik, az tudjon arról, aki itt is dolgozik?
Azért is a hálózat kifejezést használjuk, mert egyrészt egy mellérendelő kapcsolatról, és nem egy aláfölé rendeltségről gondolkodunk. Azért is a hálózat szót használjuk, mert nem dobozokat szeretnénk, tehát nem az a lényeg, hogy kis hagyományok házák épüljenek sok helyen. Megkerestük elsőre azokat a kollégákat, akikkel volt már korábbról élő kapcsolatunk, úgy gondoljuk, hogy ott rendelkeznek olyan tudással, tapasztalattal és kapcsolati tőkével, hogy ezt a fajta szervező munkát vagy a katalizátor szerepet magukra tudják vállalni, és velük elindítottuk, és indítjuk most is ezt a közös tevékenységet. Tehát ez majd inkább lesz olyan értelemben egy virtuális hálózat, hogy nem épületekben ragadható meg, de hát valahol csak kell ezeknek lenni a térben is természetesen.
Miféle hagyományokat gyűjtenek majd mondjuk a szlovák területeken? Tehát ami van?
Természetesen ami van, és ugye itt pont a helybeliek rendelkeznek avval az erősséggel, amivel mi itt nem. Olyan terepismeretük van, olyan kapcsolati rendszerünk van, hiszen ott élnek. Tehát pontosan tudják, hogy hol élnek azok a muzsikusok, táncosok, vagy amit a felvidék esetében biztosan tudunk, kiváló mesemondók, akikhez érdemes elmenni megfelelő felszereléssel és jó minőségben komoly gyűjtő munkát végezni náluk.
Nem késő?
Nem.
Látják, hogy ez egy élő hagyomány ott?
Igen.
Tehát még fiatal emberek vannak, akiket lehet gyűjteni?
Hát fiatalabb és idősebb emberek, akiktől gyűjteni lehet. Ugye a kisebbségi léttel azt gondolom, hogy mindenütt a világon törvényszerűen együtt jár, hogy a saját identitás, ami ugye a nyelvhez is kötődik, a saját kisebbségi kultúrához, az meghozza azt, hogy egy-két generációval tovább fent maradnak olyan jelenségek, amelyek a mai Magyarország területén akár már nem is lennének gyűjthetőek.
Mennyire kell ilyenkor óvatosan mozogni egy másik ország területén? Nem mindig voltak felhőtlenek a kapcsolataink a szomszédországok hivatalos politikájával. Ez a Hagyományok Háza egy neves magyar állami intézmény. Szóval mennyire finoman mennek, ha mennek? Vagy ez nem szempont, és csak én gondolom túl?
Én azt gondolom, hogy eleve avval, hogy ez kooperációban történik, tehát a helyben élő kollégákkal, az garancia arra, hogy kellő tapintattal, érzékenységgel lépjünk a terepre, és egy tisztességesen képzett néprajzos vagy népzenekutató ezt a tanulmányai során meg is tanulja, hiszen ezek olyan elemi szakmaetikai kérdések, nem is csak abban az érzékeny kérdésben, amit mondott, hogy kisebbségi létben egy másik országban bizony bárhol belépni valakinek a személyes terébe, kérdezősködni, faggatódzani, azt gépen rögzíteni a hangot, a képet, ez egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés, és ez csak kellő tisztelettel és együttműködésben lehet tisztességesen megcsinálni.
Hogy megy a gyakorlatban? Oda mennek azzal a kollégájukkal, aki ott él évtizedek óta, és ő bemutatja a másik kollégát Budapestről, és elmondja, hogy miért jött, és beszélgessenek egy kicsit, vagy hogy?
Akár így is, de lehet az is, hogy a helyben élő lesz a gyűjtésnek a fő motorja, hiszen ott már kialakult az a kapcsolat, hogy félszavakból megértik egymást, és aki a Hagyományok Házából Budapestről megy, ő inkább abban a részében segít, hogy technikailag a gyűjtésnek a formális elemeiben.
Tehát, hogy a sztender legyen, így van, tehát, igen, formalizálható igen. legyen.
De volt már most a tavasszal arra is példa, hogy egy település idős táncosait és zenészeit egy farsangi bál keretében toborozták össze, és ezt a táncos alkalmat dokumentálták. Ugye már ők maguktól nem szerveznének ilyen mulatságot, de mégis ez egy ilyen klasszikus egy ember kiáll és táncol és fölvesszük helyzethez képest, sokkal inkább közelít egy funkcionális táncoláshoz. Tehát sokféle módszerrel, szemléletmóddal igyekszünk végezni ezt a gyűjtőmunkát is.
Ebben a gyűjtőmunkában az mennyire fontos tényező, hogy a megfigyelő pusztán jelenléte is megváltoztatja a megfigyelt eseményt?
Ez egészen biztos, hogy így van, ennek nekünk tudatában kell lennünk, sőt, épp az előző példa az volt, hogy mi magunk generáljuk az eseményt, tehát az egy művi helyzet. Ilyenkor két dolog közül választhat az ember. Ugye, mivel már nincsenek például spontán szervezett táncalkalmak egy-egy falu közösségben, vagy azt mondjuk, hogy nincs, akkor nem dokumentáljuk. Vagy azt mondjuk, hogy megpróbáljuk rekonstruálni. Nagyon pontos jegyzőkönyvet vezetünk mellé, hogy az utókor tisztában legyen avval, hogy milyen körülmények között történt ez az adatfölvétel, és valami módon el tudja képzelni, hogy a külső impulzus mit változtathatott, tehát legyen kritikai attitűdje, de mégis teszünk egy próbát, hogy információhoz jussunk.
Hogy lehet kikövetkeztetni, hogy ez az információ, ez mennyiben változott meg ahhoz képest, mint amikor az esemény még spontán történt? Mondjuk tavaly még volt ilyen esemény, de ebben az évben már meg kellett szervezni. Hogy mi lehet a kettő közötti különbség?
Ilyenkor egy néprajzos többféle forrásból dolgozik, nem csak azt a rögzített kép és hangfelvételt használja föl, hanem ha a korábbi évekből maradtak fönn írásos följegyzések, vagy készít interjút, megkérdezi a helybelieket, hogy hogy volt másképpen. Ezek árnyalhatják a képet. A néprajzosnak mindig lehetősége van arra, hogy más tájegységek hasonló jelenségeivel összehasonlítsa. Abból is lehet közvetett módon következtetésekre jutni.
De milyen messzire kell lennie annak a más tájegységnek, hogy a következtetés az releváns legyen? Szóval a szomszéd falut nézik meg, vagy egy megyével arrébb mennek?
Ez nagyon jelenségfüggő.
Aha. Tehát ha tánc vagy bál, akkor ott azt kell megnézni, hogy más bálos környéken ez milyen volt?
Akár érdemes ezt is megnézni, igen. Hadd mondjak egy példát, ami eszembe jutott. Ugye Magyarországon funkcióban ballada éneklést már nagyon régóta nem lehet gyűjteni. És Pozsony Ferenc erdélyi néprajzkutató fiatalabb korában a Fekete Körös völgyében még virasztóban az ottani cigány közösségben tudott ilyen felvételeket készíteni, és az ő terep tapasztalata és sok párhuzamos információ alapján lehetett azt mondani, hogy a ballada éneklés a magyarság körében is ismert volt egy korábbi időszakban. Ilyen az, amikor közvetettem valamit egy már nem megfigyelhető jelenségről, mégis megpróbálunk elmondani.
Van valami, amit mondjuk Kodáig még meg tudtak figyelni, de még ma is van, és alkalmat ad a változás föltérképezésére? Vagy nincs olyan adat korábbról, aminek a változását így nyomon lehetne követni?
Minden bizonnyal van ilyen, és a néprajzban a változások vizsgálata, időnként megfelejtkezünk róla, de mégis az egy nagyon fontos szempont, egy nagyon fontos kérdés. Ugye hajlamosak vagyunk még mi is, de a közvélekedés végképp úgy tekinteni a néphagyományra, mint valami öröktől való, és nagyon-nagyon stabil dologra. Valóban igaz, hogy egy lassan változó kulturális képződményről van szó, de azért érik különféle belső és külső hatások, és ha lassan is, de egy alakuló jelenség.
A Kárpát-medence csak, vannak azért magyarok a világ más részein is. Vagy az már nem néphagyomány, mondjuk Amerikába, Kanadába?
Most az erőforrásainkat ide koncentráljuk, ez is komoly nagy kihívás lesz, és ugye egy körülbelül 3 éves időtávlat az, amiben most próbáljuk megfogalmazni, hogy meddig szeretnénk eljutni. Azt gondolom, hogy akkor lesz egy olyan pont, amikor megállunk, jól megnézzük, hogy milyen eredményeket értünk el, mire jutottunk, és kezdhetünk gondolkodni bármi másféle feladatunkon.
De az, hogy a helyi közösségek megerősödése, az egy szempont? Tehát szeretnék, hogyha ennek a tevékenységnek a nyomán ott pezsgőbb lenne az élet?
Ez olyannyira így van, ugye most főként a gyűjtéskutatásról beszéltünk, de azért ennek a hálózatosodásnak van egy nagyon fontos közművelődési és közösségszervezési része. Tehát azt szeretnénk, hogyha a helyi tánccsoportok, zenei csoportok, kézműves alkotóközösségek kapnának szakmai segítséget, megkapnák mindazt, ami hiányzik ahhoz, hogy kiteljesedjenek, vagy ahol van igény ilyen tevékenység végzésére, de még nem kezdődött el, ott megkapják azokat az impulzusokat, például rövidebb tanfolyamok megszervezésével, hogy elindulhasson egy-egy település, vagy egy-egy kisebb térségen belül ez a fajta hagyományőrző munka.
És ha ennek az lehet az idézőjelben jutalma, hogy csinálnak fesztiválokat, mert az ember ilyesmit azért is csinál, hogy ezt megmutathassa másoknak, akik valami hasonlóval foglalkoznak.
Ez kétségtelenül fontos, ugye minden, ami népművészet, az művészeti alkotó tevékenység.
Azért
persze,
csinálja,
hogy az
hogy
ember
lássa.
Annak az eredményeit szeretné mások tudomására hozni. hogy fesztivál vagy nem fesztivál, hogy a saját falu vagy a szomszéd falu közösségének mutatják meg, vagy ennek majd a határmenti együttműködésekben lehet fontos szerepe. Az én egyik nagyon kedves vízióm az az, amikor egymástól belátható távolságra működő mondjuk két tánc együttes között olyan szakmai, emberi, baráti kapcsolat alakul ki, amikor tanulnak egymástól, akár egymás mesterének a koreográfiáit, vagy stílus tanulmányokat folytatnak, egymásnak bemutatkoznak, ebből egy hosszú távú szakmai barátság alakul ki, hiszen itt nem profi művészekről van szó, hanem az amatőr művészet regiszterében vagyunk, amelyiknél nem szabad szem előtt téveszteni, hogy a közösség teremtés, a közösség építés, a közösséghez való tartozás az egyik legfontosabb szegmense, meg hogy az időnket, amit nem a munkával töltsük, azt minőségi módon értékekkel gazdagon telítve tudjuk eltölteni.
A profik, akik félig meddig ebből élnek, azok számításba jönnek? Rájuk figyelnek?
Hát mindenképpen, hiszen akár koreográfusként, akár a tananyagok elkészítésében nagyon magasan kvalifikált szakemberek munkájára lesz szükségünk. Mivel térben és volumenében egy hatalmas nagy munkába kezdünk, az egyik első feladat, hogy azt a humán erőforrás hátteret, például egy képzőképzője típusú tanfolyamot elindítsunk, hogy legyenek elegen, akik ebben a nagy térbeliségben hozzá tudnak ehhez a munkához látni.
Első lépéseket már megtették? Tehát már jelen időben beszélünk erről, vagy most kezdődik?
Már zajlanak olyan programok, amelyek a hálózatosodás keretében születtek meg. Közben ennek a nagyobb ívű időszaknak a tervezése is zajlik, közben ismerkedünk is egymással szakmailag, kinek milyen a koncepciója. Ugye nagyon sok idő kell ahhoz, hogy ebből egy igazán kiérlelt és egy fajsúlyos dolog születhessen meg.
Most hogy látják, hol a leglelkesebbek a Kárpát-medencében a kollégák?
Hát nem tudnék olyan helyet mondani, ahol ne fogadták volna nagyon, nagyon nyitottan, nagyon pozitívan ezt a kezdeményezést.
Sándor Ildikó. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.